Néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 182. dicséretünket énekeljük. A 182. dicséretet, ami így kezdődik: karácsony ünnepében örvendezünk szívünkben. Köszönjük szépen! A 315. énekünket keressük elő, régi karácsonyi énekünket, Krisztus Urunknak áldott születésén. Énekeljük el az első 5 versével. 315. énekünk első 5 versét énekeljük el. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy ezen a karácsonyon is téged ünnepelhetünk, a világnak megváltóját, üdvözítőjét. Köszönjük néked, hogy eljöttél erre a földre, hogy bennünket kiemelj a kárhozatból és üdvösséget szerezzél nekünk. Köszönjük néked, hogy drága munkádat elvégezted. Köszönjük, hogy nem csak megszülettél Betlehemben, hanem meg is haltál a Golgota keresztjén, és aztán harmadnapon föltámadtál, fölmentél a mennybe. És köszönjük, hogy ma hódolhatunk előtted, mint a királyok királya, az uraknak ura előtt, és magasztalhatunk téged, aki az emberiségnek adatott egyetlen üdvözítő vagy. Kérünk téged arra, hogy segíts, és szólj hozzánk ezen a mai napon is, hajolj le hozzánk, és ajándékozz meg bennünket a te drága igéddel, szavaddal, üzeneteddel, és te hozzá fényt szívünkbe, lelkünkbe, életünkbe. Igazi fényt, a te világosságodat. Köszönjük, hogy meghallgatod a mi imádságunkat, és itt vagy közöttünk is. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Máté evangéliumából. Máté evangéliumának első részéből, a 20. és 21. versből. Mikor ezeket József magában elgondolta, íme az Úrnak angyala álomban megjelent néki, mondván: József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, a te feleségedet, mert ami benne fogantatott, a Szentlélektől van az. Szül pedig fiat, és nevezed annak nevét Jézusnak, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, jó most itt találkoznunk a templomban, együtt ünnepelni karácsonyt, az Úr Jézus születésnapját. És jó, hogy nem nélküle kell itten együtt lennünk, hanem ő is itt lehet közöttünk, az ő szent lelke által. És hiszük, hogy az ünneplésünket ezért teszi világossá, ragyogóvá. Karácsony azonban a mai emberek legtöbbje számára teljesen földhöz ragadt ünnep, olyan evilági ünnep. Hát szeretet ünnepe, szeretjük egymást, legalábbis megpróbáljuk. Ajándékokkal próbáljuk ezt kifejezni, adunk is, elfogadunk. Van benne azért öröm is, meg egy kis sajátos földi hangulat, mint ilyen kellék megjelenik Jézuska, meg az angyalkák, de hát az már úgy inkább olyan meseszerű dolog. Marad az, hogy eszünk, iszunk, a családok együtt vannak, ami nem egy utolsó dolog azért. Alszunk, próbáljuk elfelejteni, hogy mennyi adósságot halmoztunk össze, és próbáljuk kipihenni az ünnep előtti sok-sok szaladgálást és rohangálást. De valahogy az egész ünnep, mondom, sok ember számára, remélem az itt lévők ebben tényleg kivételt jelentenek, sok ember számára mégis egy ilyen szekularizált, egy ilyen világias, földi, szürke ünnep. Szóval nincs benne semmi fény, semmi áradás, semmi nagyszerűség, semmi felülről való, semmi csodálatos. Némelyek már odáig is eljutnak, hogy minek ez az egész kétnapos ünnep, amikor itt annyi tennivalónk van, és kellene rohangálnunk, ugye csinálni a dolgainkat, és akkor most itt két napig kell pihennünk. Ezt már más ünnepek kapcsán is hallottam, ugye a rádióban ilyen betelefonáló lelkek, akik ilyen munkamániába égnek, azok állandóan dolgozni akarnak, és hát minek még két napig itt pihenni, meg nem lehet kinyitni a bótot, meg nem mehet az üzlet, meg megáll az egész pénzforgalom, meg minden, hát meg akkor mi lesz itt? Minek itt ez a kétnapos ünnep? Nem csodálkozhatunk ezen, testvérek, akik számára nem mond semmit a Biblia, a hit, nem mond semmit Isten, Jézus Krisztus, azoknak ez az egész ünnep valóban egy ilyen szürke, földhöz ragadt, kiürült, sivár valami. A mi számunkra is lehet, hogy az, de nem válik, vagy nem maradhat az, hogyha tényleg hittel, bizalommal fogadjuk a Bibliának a kijelentéseit. A legalapvetőbb kijelentésekre gondolok most. A Bibliának a legalapvetőbb kijelentései közé tartozik először is a teremtés, hogy tudjuk, Isten teremtette meg ezt a világot, és benne az embert, tudjuk, Ádámot és Évát, mint első emberpárt. A Biblia leírja ezt világosan, hogy az első emberpárt Isten a vele való közösségre teremtette. A vele való szeretett közösségre. A vele való kapcsolatra. A vele való együtt létre, közösségre. Ebben a helyzetben az ember függött az Istentől. Függött az Istentől, de úgy függött tőle, mint akiről tudta, hogy szeret engem, és én is szeretem őt. Ez egy szeretetteljes függő helyzet volt, amiben az ember teremtetett. Az embernek az volt az Isten, mint ami a halnak a víz. Az volt az életeleme, a létének a közege. Benne kellett élni az Istenbe. Az Istennel kellett élnie. És ebben jól érezte magát, hogy a hal is jól érzi magát a vízbe. Azonban, testvérek, ugye olvasván a Bibliát mindjárt az elején, találkozunk azzal, hogy az Édenben, ahol az ember ebben az Istennel való szeretett közösségben élt, megjelent a sátán, titokzatos módon bukkan föl a kígyó képében, és megpróbálja rávenni az első emberpárt arra, hogy egyék arról a fáról, amiről Isten megtiltotta nekik, hogy egyenek. És addig-addig sündörög és érvel és okoskodik, amíg Éva hajlik a szóra, és aztán Ádám is hajlik a szóra, és elhiszik, elhívén a kígyónak, hogyha esznek arról a fáról, olyanok lesznek, mint az Isten. Fölemelkednek az Isten szintjére, ők is Istenné lesznek. Kívánatos lett az a gyümölcs, és leszedték, és ettek belőle. És a következmény az az lett, hogy nem lettek olyanok, mint az Isten, sőt, az Isten kizárta őket a vele való közösségből, az Édenkertjéből, kizárta őket az Isten. Nem maradhattak meg tovább az Istennel ebben a szeretett közösségben, ebben az Istentől való szeretetteljes függő helyzetben. Az ember kizáratott az Isten igazságos ítélete által ebből a közösségből, mert föllázott az Isten ellen, és Isten megmondta, hogy ezt fogja tenni vele. Nos, ezt a történetet, testvérek, a Biblia nem valami ilyen mitoszként adja elénk. Ez nem valami régi legendaként beszéli el, nem valami mese ez, amit elmesél nekünk a Biblia. Nem valami ilyen valahol a más bolygón, meg más világban, a mesevilágban történt dolgokról van itt szó, hanem úgy adja elénk, hogy igen, Isten valóságos személy, Ádám és Éva valóságos emberek, az első emberpár volt, a sátán is valóságos személy, a kígyó is az volt, valamiféle fa is volt ottan. Ezek mind történeti helyek, történeti személyek, egy történeti időpontban lezajlódott esemény, itt ezen a földön. Itt ezen a földön. Nos, az első hitigasság, tehát testvérek, ugye a teremtés. A második hitigasság, amit itt szívünkbe kell venni, a Biblia alapján ez a bűnesetnek a története. A bűnesetnek a következményei a harmadik hitigasság. Amit ha nem fogadunk el, testvérek, nem sajátítunk el, akkor egyszerűen nem értjük az egész Jézus történetet a maga igazi teljességében. Tudnélik, azt olvassuk a Bibliában, hogy Ádám és Éva kizáratott az Istennel való drága szeretett közösségből, és ezáltal átkerültek egy más állapotba, egy más létállapotba, életállapotba, mint mikor a halat kivesszük a vízből, és kitesszük a partra. Áthelyezzük őt az ő lételeméből egy másik helyzet, amiben nem tud élni, mert ott megdöglik szerencsétlen egy idő után, hosszas szenvedések után, ugye. Az ember átkerült egy másik létállapotba, az Isten nélküliségnek, az Isten telenségnek a létállapotába, testvérek. Ezt úgy is mondja a Biblia, hogy a lelki halálba. Él, de halottá lett. Lelkileg meghalt az ember, mert elszakadt az ő lételemétől, az Istentől, akivel szeretett közösségben volt eredetileg. Ez egy olyan trauma egy halnak az életében, ha már itt maradunk ennél a halacskánál, egy trauma, hogyha kiveszik az ő lételemét, és áthelyezik máshova. A part ugye az még csak az egyik dolog, aztán utána halászlé lesz belőle, és valami tálba kerül szerencsétlen. Hát eléggé megváltozik a létállapota. Tehát az embernek is, testvérek, egy ennél még tragikusabb esemény volt az életében, amikor kikerült az Istennel való közösségből Ádám, és átkerültek ebbe az Édenen kívüli, az Istenen kívüli állapotba, az Isten nélküliségnek az állapotába. Ez a legnagyobb trauma, ami emberrel történhetett. Ráadásul nem csak, hogy az Istenen kívül kerültek, az Isten nélküli állapotba kerültek a lelki halálba, hanem még ráadásul a sátánnak a hatalmi zónájába is kerültek. A sátánra hallgattak, átkerültek az ő hatalmi területére, hogy így mondjam, felhatósági területére. Na, a Biblia aztán még tovább vezeti ezt a gondolatot. És azt mondja, hogy mivel Isten az egész emberiséget egy vérből teremtette, vagyis Ádám és Éva minden egyes embernek az ő szülei voltak, ezért Ádám és Éva összes leszármazottja ugyanebbe az állapotba születik meg. Ugyanebbe az istentelen, Isten nélküli állapotba születünk meg, mindjárt mi is, akik itt vagyunk. A Biblia ezt tárja elénk, testvérek. Nem vagyunk benne mi se, fogantatásunktól kezdve nem vagyunk benne a lételemünkbe, az Istennel való szeretett közösségben, hanem azon kívül vagyunk. És ennek, testvérek, vannak bizonyítékai, tapasztalati bizonyíték. Ezt a Biblia mondja nekünk, hogy ez így van, és aztán nézzük, a gyakorlati élet alátámasztja ezt? Sajnos alátámasztja, testvérek. Először is azt támasztja alá, hogy mi is ugyanúgy vétkezünk, mint Ádám és Éva. ők mit akartak? Istenné lenni. Mi is mit akarunk? A legelemibb vágyunk a lelkünk mélyén, hogy mi is Istenné akarunk lenni. Mi akarunk a saját magunk Istene lenni. Nem akarjuk, hogy Isten legyen fölöttünk, ő nem kell. Mi vagyunk az isteneink. Mi nem akarunk tőle függni, mi magunktól akarunk függni. Mi nem akarjuk őt imádni, mi magunkat akarjuk imádtatni. Meg magunkat is imádjuk. Mi nem őt szeretjük, mi magunkat szeretjük mindenek fölött. Istenkedünk, parancsolgatunk, dirigálunk, uralkodunk. Ha valaki velünk szembeszegül, a fölháborodunk, megsértődünk, magunkba zuhanunk, harcolunk, küzdünk. Nem az Istenért, magunkért. Itt van, testvérek, mindjárt, hogy Ádám és Éva bűne, hogy így mondjam, ránk szállott, és mi is ugyanazt csináljuk, amit ők annak idején ott csináltak az Édenbe. Ezen túl, testvérek, az is egy bizonyíték a nyomorúságunknak, hogy nem tudunk teljes életet élni itt a Földön. Az emberek vágynak nagyon arra, hogy valami teljes, tényleg valami teljes életet, boldog életet éljünk. Valami ottan mégis hiányzik. Lehet, hogy már mindenünk megvan, anyagilag már, vagy legalábbis majdnem minden, mindent elérünk, megszerzünk, minden valahogy szerteszünk rá, és mégis ott van valami hiányérzet az emberek lelkébe, szívébe. Hiányérzet, amit nem tudnak betölteni. Hiába veszem meg a 88. plazmatévét, a 98. luxusautót, a nem tudom mit, nem töltődik be az a nyavajás űr ott a lelkembe. Nem akar. Valami mindig hiányzik. Megyek éppen ezért mindig ide-oda, próbálkozom, hát ha ez, és mégis ott marad bent ez az emésztő üresség, mert ez valahol az embernek fáj is. Belevettem magam a munkába, hogy elfelejtsem. Úgy azt csináljuk, mert fáj, ugye, fáj, amikor az embernek fáj a foga például, akkor vagy elmegy a doktor úrhoz, vagy fogja magát, azt próbál, ugye, pálinkával öblögeti meg, de próbál mindenféle ilyen megoldásokat, vagy valami más csinál, hogy elterelje a fájdalomról valahogy a figyelmét, amíg sikerül. Tehát valahogy az emberek és testvérek tényleg ezt látjuk, hogy próbálják elterelni, mennek a munkába, reggeltől estig dolgoznak, nem gondolkoznak semmit az ön saját lelkükről, arról a belső ürességről, mert nem akarnak. Beszéljünk másról. Kínozza az embereket ez a belső, és közben mondogatják az emberek egyébként, érdekes módon, hogy az ő életük milyen csodálatos. És hogy ők mennyire jól érzik magukat a bőrükben. Csak az ember úgy, ha egy kicsit elkezd belük beszélgetni, akkor derül ki, hogy hát akkor mit is érzel te a lelked mélyén? Nem érzed azt az űrt? Hát nagy nehezen talán bevallja. De ha nem is vallja be, testvérek, az egész élete arról tanúskodik, hogy valami hiányzik neki, és mindenhol keres valamit. Nem tudja, hogy mit, de keres valamit. Én tudom, hogy mit keres, és mi is tudhatjuk, az Istent keresi. Mindenhol az Istent keresi, a plazma tévébe, a másik emberbe, az élvezetbe, a pénzbe, a munkába, mindenbe az Istent keresi, csak nem akarja az Istent. Helyette minden más jöhet, csak az Isten nem jön. Ő nem jöhet. Olyan döbbenetes, testvérek, hogy eközben az emberek élete szanaszét hullik, nézzétek meg a magyar társadalmat, gyilkolászuk a jövő nemzedéket, tonna számra, mázsa számra, már nem is számokat, már ne is mondjunk. A válásokról ne beszéljünk, hogy hány házasság végződik válással, össze-vissza kuszálódva az egész nyomorult társadalmunk. A hazugság már föl se tűnik, már nem is zavar minket, sőt, már díjazzuk azt, aki hazudozik össze-vissza. Megnyomorodva itt vagyunk, testvérek, egy szerencsétlen népként, emészti, teszi magát tönkre, és közben mindenki nagyon jól érzi magát a bőrébe. És az Istennel nekünk nem kell, és Jézus se kell, mert mi nagyon jól vagyunk így, ahogy vagyunk. Testvérek, a bűn, ez is a bűn miatt van. A bűnnek a következményei ezek. Ádám és Éva elbukott. Magával rántotta az istentelenségbe az összes szerencsétlen utódját, akik között mi is ott vagyunk. És mi is most ugyanúgy vétkezünk, mint ők az Isten ellen. És ugyanúgy isszuk a saját magunk bűnének is a következményét, mint ahogy az ő bűnüknek a következményeit. Egy szerencsétlen, boldogtalan életbe. Mondhatjuk azt, hogy ez a pokol már egy kicsit, amit itt a Földön élünk. És hogyha nem vigyázunk, testvérek, és nem történik velünk valami nagy csoda, akkor még átkerülünk egy pillanat alatt majd az örök pokolba és a kárhozatba. Mert a bűnnek a végső következménye az örök kárhozat. Akkor meghalunk, és elmegyünk az örök istentelenségbe. Az örök istentelenségbe. Nekünk, hogyha a pokorról vagy a kározatról hallunk, akkor általában beugranak ezek a kis süket rajzok, meg nem tudom én, karikatúrák, meg viccek, meg nem tudom, amiket ugye erről terjesztettek az emberek. A Biblia nem ilyen viccesen fogja föl a kárhozatot, testvérek, hanem tragikusan, komolyan fogja föl. És egyszerűen azt mondja, hogy ott az emberre rászakad az Isten nélküliség hiánya, az a szenvedés, ami ebből jár, amiről beszéltem is, hogy próbáljuk itt megoldani, az ott teljesen kiteljesedik. És az ember nem bírja már ott semmivel se, hogy így mondjam, erről a mérhetetlen szenvedésről elterelni a figyelmét. Ott nincs már plazma tévé, nincs házi mozi, nincs MP3 vagy MP4, nincs showműsor, nincs pláza, nincs bolt, nincs foci meccs, még kocsma sincsen, ahol önfeledten mászkálhatunk és leíthatjuk magunkat, semmi nincs. Ott csak az ember van a maga Isten nélküliségében, ami emészti őt. Ráadásul még ott vannak a bűnei is, amik lelkiismeretfurdalásként gyötrik. És nincs antidepresszáns, nincs gyógyszerész, nincs orvos, nincs pszichiáter, nincs semmi. Még az a reménység sincs, hogy egyszer majd csak véget ér ez az egész. Mert tudja az ember, hogy nem fog soha véget érni. Nem ér soha véget. Testvérek, a Biblia tragikusan beszél erről. Azt mondja, hogy ha az ember már itt a földön, a pokolba él, mert az Istennek ellene van, és elutasítja magától a Bibliát, Jézust, Isten, mindegy, nem kell neki, akkor marad bent egy örök szenvedésben. Itt a földön is már ízleli, de aztán kiteljesedik ez az egész. Testvérek, most persze kérdés az, miközben ezekről beszélünk, vagy gondolkodunk, hogy mennyire fogadjuk el ezeket magunkra nézve. Mert itt a fő probléma sokszor az velünk, hogy mi ezt úgy elfogadjuk általában, amit elmond a Biblia, ezt is, de nem mondjuk ki, hogy hoppá, ez engem is érint. Engem személyesen. Síposet ez Zoltán. Én is Ádám és Éva leszármazottja vagyok, mint ilyen ember, ennél fogva, én is egy istentelen és Isten nélküliségbe született ember vagyok, aki magamat istenítem, aki hágom át, lépte nyomon az Isten törvényeit a gondolatomba is, de az életembe is, szavaimba is, cselekedeteimbe is, és én vagyok ez az ember, aki már itt a földön megteremtem a magam poklát, de oda is fogok menni, én vagyok az. Ki tudod ezt mondani? Azt ki tudjuk mondani, hogy mások igen, de hogy én ebbe az állapotba születtem? Hogy az Isten nélküliségben vagyok, hogy az Isten ítélete van én rajtam is. Testvérek, amíg nem tudjuk kimondani, addig nem is hisszük igazából. Amíg nem tudjuk kimondani, nem is hisszük igazán. Akkor hisszük, amikor ki tudjuk ezt mondani, összetört szívvel és lélekkel. És abban a pillanatban, testvérek, ragyog föl előttünk, abban a pillanatban, amikor összetörten kimondjuk, abban a pillanatban ragyog föl előttünk a Krisztus. Mert a Biblia itt adja elénk azt a következő alapüzenetét, hogy Isten Ádámnak és Évának, illetve az ő szomorú utódaiknak, akik ebben a nyomorult állapotba kerültek, már az Édenben megígérte, hogy elküld nekik valakit, aki visszaviszi őket abba az eredeti állapotukba, az Istennel való szeretett közösségbe. No, ez a valaki a Jézus. Ez a valaki a názáreti Jézus. Őt küldte el az Isten az ő ígérete szerint, hogy minket, Ádám szomorú leszármazottjait a földi pokolból, meg az örök pokolból is kimentsen, és visszategyen az Istennel való közösségbe, az üdvösségbe, abba a szeretet kapcsolatba, amiből őszüleink által kiestünk. De a magunk vétkei által meg megerősítettük ezt a kiesést. Jézus az, aki visszavisz minket, hogy így mondjam, a partra vetett halakat, visszatesz minket a vízbe. Az eredeti lételemünkbe, az életközösségbe, az Istennel való közösségbe. Ez a csodálatos dolog, testvérek, senkiről másról el nem mondható a Biblia szerint. Csak is Jézusról. Se Buddháról, se nem tudom én kiről. Senkiről nem mondható el. A Biblia azt mondja, hogy Isten, az a teremtés, teremtő, őt küldte nekünk, az ő ígérete szerint, hogy visszavigyen általa, hogy így mondja, magához. Jézus eljött, hogy minket visszajuttasson az Istennel való közösségbe. Persze, ettől még bűnösök vagyunk, és a bűneink büntetése az ránk joggal szállhatna. Igen, de Jézus erre emlékeztet minket az úrvacsora, ami bűneinknek az igazságos büntetését is magára vette, amikor itt volt a földön. a kereszten meghalt, elvette rólunk az Isten igazságos büntetését, az Isten átkát, a kárhozatunkat. Elvette rólunk, és így szabadított meg minket. Így szerezte meg nekünk az ő egyetlen áldozatával a bocsánatot, és azt, hogy újra az Istennel közösségbe lehessünk. Itt a földi életünkben is, de ha meghalunk, utána is oda kerüljünk. Üdvözüljünk. Jézus testvérek megtehette ezt, egyrészt azért, mert őt jelölte ki erre a feladatra, erre a tisztre, maga Isten, másrészt azért tehette meg, mert ő Isten és ember egy személybe. Ez is egy csodálatos tanítása az Úr Jézussal kapcsolatban a Bibliának, hogy ő, mint Isten, jött erre a földre, emberi formát vett magára. Ez azért fontos, mert mint Isten el tud vinni minket az Istenig. Mint Isten vissza tud juttatni minket az Istennel való közösségbe. Mint ember pedig tudja, hogy mit jelent embernek lenni. És mint embereket, mint valóságos embereket, minket vissza tud emelni az Istennel való közösségbe. Ő nem félig ember, aki ilyen fél embereket tud Istenhez visszavinni, hanem egész ember, aki egész embereket tud Istenhez. Egészen Isten, nem félig Isten, mert nem csak fél útig viszel az Istenhez, hanem egészen hozzá kapcsol minket az Istenhez. Jézus Isten emberként üdvözíti azokat, akik által járulnak az Istenhez, ahogy olvassuk a Bibliába. Ő az tehát, testvérek, aki vissza tud minket vinni ebből a nyomorult állapotunkból, amiben szenvedünk, és amelyben csak még további szenvedések várnak ránk. Aki ebből vissza tud minket vinni a boldogságnak, az Istennel való szeretett közösségnek az állapotába. Egy dolog marad hátra, tudnélik a hitnek a hangsúlyozása. A Biblia azt mondja, hogy semmit nem jelent nekünk ez a Krisztus, ha nem hiszünk benne. Semmit az égvilágon nem jelent, ha tudjuk ezeket a dolgokat, amiket most elmondtam itt, mert lehet, hogy tudjuk, meg konfirmáltunk, meg tanultuk, meg hallottuk, meg lehet, hogy tudtunk Ádámról, bűnesetről, következményéről, tudtuk, hogy Jézus menti meg Ádám szomorú utódait, ezt tudni, aláírni, és tovább élni az istentelenségben. Semmit nem jelent nekünk a Krisztus, testvérek, amíg nem bízzuk rá magunkat a Krisztusra, amíg nem mondjuk neki azt, hogy Úr Jézus, én valóban az vagyok, akinek te mondasz. Ádám kárhozott leszármazottja, aki megyek a kárhozat felé. Most azonban én nem akarok oda megérkezni, és már itt a földön se akarok a pokolba élni. Kérlek, hogy fogadj el engem, ments meg engem, tegyél vissza engem a vízbe, az atyámmal való közösségbe. Én rád bízom magam, átadom magam neked. Majd az utolsó ének, amit éneklünk, az pont erről szól. Az itt állok jászolott felett. Keresztelésnél szoktuk énekelni, de ez egy karácsonyi ének. Eljöttem, elhoztam neked, amit kezedből nyertem, mondja az imádkozó. Vedd elmém, lelkem, vagyis engem. Fogadj el engem. Ments meg engem. Rád bízom magam. Testvérek, ez a személyes hit, ez a személyes bizalom Jézus iránt, ez szükséges. Enélkül nem ment meg minket a Krisztus. Enélkül nem üdvözít. Enélkül maradunk a partra vetett hal állapotába. Az a baj viszont, testvérek, talán ez egy igen nagy baj, hogy igazából nem tudunk bízni Jézusban. Őszintén megmondjuk, hogy erre is képtelenek vagyunk. Nem tudunk bízni benne. Az kell, hogy egyenesen ő szóljon hozzánk, testvérek, a Biblia szavain keresztül, amit sokszor emberek szólaltatnak meg, de ő kell, hogy szóljon hozzánk, és ő kell, hogy mondja nekünk, hogy bízzunk benne, mert az ő szava az, ami áttörje a mi hitetlenségünket, a mi bizalmatlanságunkat vele szembe. Ő kell, hogy szóljon a Biblián keresztül hozzánk, vagy a Biblia magyarázaton keresztül, és ő kell, hogy mondja a mi szívünknek, a mi lelkünknek, hogy bízz bennem, vagy higgyél én bennem, és én megmentelek téged. Jézus számtalanszor mondott ilyeneket az embereknek, és mondja ma is, nektek is, nekem is mondta. Amikor halljuk, és egyszer csak nem tudjuk, hogy hogyan van, ez valami titokzatos dolog, de egyszer csak tudom, hogy most Jézus nekem mondja, hogy bízzam rá magam, és kezdjek vele egy új életet az Istennel való szeretett közösségbe. Nekem mondja, hogy bízzam rá magam, hagyjam rá magamat. Testvérek, mihelyst kimondjuk imádságba, hogy Úr Jézus, te mondtad nekem, nem a tiszteletes mondta, nem a pap mondta, nem a rádió mondta, te mondtad. Én a te szavadra rád bízom magam. Rád bízom, te ments meg engem. Vigyél vissza az Édenbe, az Istennel való közösségbe. És ha ezt megtesszük, testvérek, ő azonnal visszavitt minket. Azonnal már is ott vagyunk az Isten közelébe. azonnal közösségünk van a mi teremtőnkkel, a világ gondviselőjével. És olyan, ez megint olyan dolog, testvérek, amit az ember tapasztal, mert ennek tapasztalati következményei vannak. Megtapasztaljuk, hogy én most az Istennel élek, mint az ő gyermeke. Az embernek például megszűnik ez a kínzó belső üresség érzete. Hirtelen tudja, hogy ez hiányzott nekem. Nem a 8. plazma tévé, nem a nem tudom, hanyadik luxuskocsi, nem a 48. öltöny. Ez hiányzott nekem. A Krisztus hiányzott, az Isten hiányzott. És most végre az Istené lettem, és ő az enyém, és én az övé. És most már nem kínoz az a belső hiányérzet. Egyszer csak az ember életébe, testvérek, olyan változás történik, hogy marad ugyanaz, aki volt, érdekes módon, marad politikus, orvos, lelkész, földműves, nyugdíjas, beteg, nem tudom én micsoda, az marad, aki volt, és mégis más. Mert ott van az Úr, az Isten az életében, mint az ő szerető Istene, akit ő is szeret, és akivel együtt él, és akivel együtt lélegzik, akivel együtt mozog, akivel együtt dolgozik, akivel együtt gondolkozik, akivel együtt mos, együtt vasal, együtt örvendezik az ünnepekbe, és a hétköznapokban is ünnepei vannak. Mert együtt van az ő Istenével, és már itt a földön az üdvösségben van. És tudja az ember, hogy nem félek a haláltól sem. Mert utána nem a pokol vár rám, hanem az örök együttlét az Istennel. Ott már nem is lesz semmi zavaró tényező közte és köztem. Ő az enyém lesz, és én az övé leszek örök, boldog közösségben. Testvérek, ha nem hisszük ezeket a dolgokat, már az se baj, ha tudjuk. Legalább tudjuk. Meg akkor legalább tudjuk, hogy mit kell elhinni. Mit kell elhinni. Kiben kell hinnünk, kiben kell bíznunk. De a legjobb, amikor már mindezt már nem csak tudjuk, hanem hiszünk a Krisztusban, mint a mi üdvözítőnkben. Akkor igazán megtelik a karácsony azzal a mennyei örömmel, azzal a mennyei lendülettel, azzal a mennyei fénnyel, amivel a hitetlen emberek karácsonya soha nem fog megtelni. Marad szürke, lapos, hétköznapi. A testvéreknek ezt az örvendező és mennyei fénnyel teli karácsonyt és hétköznapokat kívánok most. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy adtad nekünk a Bibliát, és köszönjük, hogy a Biblia fényében megértjük Krisztusnak a küldetését is. És köszönjük néked, hogy a Bibliában beszéltél az első ember bűnéről, az azért rájuk és ránk szakadó kárhozatról. De köszönjük, hogy beszéltél arról a valakiről is, a Krisztusról, a te fiadról, aki eljön és megment minket ebből a szomorú állapotból, és visszajuttat minket az eredeti állapotunkba, abba a szeretett közösségbe veled, atyánk. Köszönjük néked, hogy tényleg elküldötted a te fiadat, és őt is megismerhetjük a Biblia lapjain, megismerhetjük a názáreti Jézus személyében, akiben te magad jöttél el, hogy minket magadhoz vonjál. Köszönjük néked, Úr Jézus Krisztus, hogy hozzád is szólhatunk, mert te is hallod imádságunkat. És köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, mi magunk is. És azt mondhatjuk, hogy itt vagyok, Uram, drága megváltóm, aki elvetted rólam a kárhozatot, és aki megszerezted nekem az üdvöt egyetlen tökéletes áldozatoddal. Itt vagyok, és neked adom magamat, és rád bízom magamat, szerető megváltóm. Köszönjük néked, Úr Jézus, hogy te magad szólsz hozzánk, és te magad hívsz minket erre a beléd vetett bizalomra, erre az élet átadásra, önmagunk rád bízására. Segítsél, Urunk, bennünket, hogy megtehessük ezt. Köszönjük, hogy akik megtettük, mi már közösségben lehetünk veled, atyánk. Köszönjük, hogy szabad hozzád jönnünk, és téged mennyei atyánnak, édesatyánnak hívni. Köszönjük, hogy kiváltságaink vannak. Köszönjük, hogy betöltötted a lelkünk minden szükségletét, és hogy teljes életet, boldog életet élhetünk már itt is. És áldunk azért az áldott reménységért, amivel a jövendőre gondolhatunk, a halál utáni létünkre, életünkre. Köszönjük néked, hogy veled lehetünk ott is, örökre, boldog közösségben. Légy áldott, hogy te benned van mindaz, amire nekünk szükségünk van, életünkben, halálunkban. Segíts, hogy ne nélküled élő emberek legyünk, hanem minden napon veled együtt élő, együtt járó, együtt dolgozó, együtt gondolkozó emberek. Segíts bennünket eljutni erre a veled való közösségre. Köszönjük, hogy ma is tanítottál minket, és köszönjük, hogy ide fényt hoztál, és örömünnepet hoztál ide a mi közösségünkbe. Kérünk, áld meg most úrvacsorai közösségünket is. Legyél velünk, légy velünk az otthonainkban is, ha visszatérünk, hétköznapi életünkben is. Segíts veled maradni, veled járni, a benned való hitben meggyökerezni, megerősödni. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi imádságunkat. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetek néktek nagy örömet, mely az egész népnek örömele, hiszen született néktek a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a testvéreknek először is, hogy amint láthatják, az Úrnak szent asztalát megterítettük. Szeretettel hívjuk és várjuk azokat, akik elkészítették magukat az úrvacsorai közösségre. Szeretettel hívjuk és várjuk őket itt az Úr asztalánál. Hirdetem a testvéreknek még azt, hogy lehet, hogy az idén vagyunk utoljára itt együtt ebben a kis templomunkban, mert lehet, hogy ha Isten is úgy akar és éltet minket, akkor jövőre már egy új templomban lehetünk. Lehetséges, hogy február-március táján el kell kezdeni bontani ezt a részét az épületnek, a másik része megmarad, csak ez a része tűnik el, és ide jönne egy új templom részünk. Hát, akit jobban érdekel ez a dolog, az láthat már terveket kint a folyosón, a plakátokon. Néhány tervet kitűztem, hogy megnézhetik a testvérek. Ha valaki erre adakozni kíván, van egy alapítványunk, ahova lehet akár magánszemélyként is, akár cégként is adományokat tenni. Szeretettel várjuk és fogadjuk az adományokat, szükségesek is még ebben a fázisban. Utoljára azt hirdetem, hogy egy áldott és tényleg szent karácsony ünnepet kívánok kedves mindnyájuknak. Azoknak, akik most elmennek az úrvacsorosztásról, azoknak most innen kívánom ezt az áldott ünneplést, a többieknek még az ajtóból is személyesen. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünk, illetve az úrvacsorai közösségre felkészülő énekünk, a 315. énekünk 6. és 7. verse. A 6. vers így kezdődik: hála legyen mennybéli szent atyánknak, hála legyen született Jézusunknak.